je kvelet.
Tíz óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A megújult Citadella átadásán mondott beszédet Orbán Viktor vasárnap Budapesten. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarországnak sürgősen energiára van szüksége bármilyen forrásból. Beszédében Európát fenyegető energia és pénzügyi válságra figyelmeztetett, és sötét felhők közeledéséről beszélt. Úgy fogalmazott, a Citadella ma már a szabadság jelképe, amelyet korábban az elnyomás eszközeként építettek. Kiemelte, hogy Magyarország történelmileg is veszélyzónában helyezkedik el, ezért a túlélés képessége kulcsfontosságú. A kormányfő szerint az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktusok és a brüsszeli politika egyaránt kockázatot jelentenek. Bírálta az uniós energiapolitikát és az orosz energiaforrásoktól való leválás tervét. Orbán Viktor a jövő vasárnapi választáson való részvételre buzdította a választókat. Katonai védelem alá helyezik a török áramlott gázvezeték magyarországi szakaszát, közölte Szijjártó Péter. A döntést a Védelmi Tanács vasárnapi ülésén hozták meg a növekvő biztonsági kockázatok miatt. A katonák a vezetéket teljes hosszában őrzik majd a szerb-magyar határtól a szlovák határig. A külügyminiszter szerint a térségben egyre gyakoribbak a vezeték elleni támadások és szabotás kísérletek. Nemzetközi egyeztetések zajlottak szerb, török és orosz partnerekkel a védelem megerősítéséről. Szijjártó Péter hangsúlyozta, egy esetleges támadás az ország energiabiztonságát és szuverenitását is veszélyezteti. A miniszter szerint Európa súlyos energiaválság felé tart, az árak jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban. Kiemelte, hogy Magyarország célja az energiaellátás biztonságának megőrzése és az árak emelkedésének fékezése. A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választók levélben szavazhatnak az április 12-i országgyűlési választáson. A regisztráció során több mint 460 ezeren kértek postai kézbesítést. A választási iroda javasolja, hogy a külképviseleten a pótlást kérők ott helyben adják le voksukat. Az országgyűlési választókerületi irodákban a pótlást péntekig munkanapokon 9 és 16 óra között lehet kérni, a külképviseleteken pedig a kiemelt helyeken hosszabb nyitvatartással a szavazás napján 6 és 19 óra között. A választók szabadon dönthetnek arról, hogy postán vagy személyesen juttatják vissza levélszavazatukat a választási irodához. Vasárnap délelőtti adatok szerint már mintegy 151.500 levélszavazat érkezett be, 142.600 külképviseletről, majdnem 8.840 közvetlenül a Nemzeti Választási Irodához. Az ittas vezetés súlyos következményei a biztosításra is kihatnak. Ha egy ittas sofőr balesetet okoz, nem csak a jogosítványát veszítheti el, hanem a biztosítási fedezetet is, hívta fel a figyelmet az inzura.hu portál. Tavaly a húsvéti ünnepek alatt a rendőrség ellenőrzései során 450 járművezetőt állítottak meg ittas vezetés miatt, közülük 258 ellen büntető eljárás indult. Az ittas vezetőt több évre eltilthatják a vezetéstől, baleset okozásaért pedig akár szabadságvesztés is járhat. Személyi sérülés vagy dologi kár esetén a biztosítók 8000-ék feletti véralkohol szintnél szinte mindig kizárják a kártérítést. A kötelező biztosítás a vétleneknek ugyan térít, de a biztosító a kifizetett összeget utólag behajthatja a vétkes sofőrtől, akár 5 millió forintig. Ha az ittas járműre nem kötöttek kötelező gépjármű felelősség biztosítást, a kártalanítási számla biztosítja a vétlen fél kártérítését, majd ezt az összeget teljes egészében behajtják az üzemben tartón. Elhunyt Paulin Ferenc, Semmelweis Ignác díjas szülész, nőgyógyász és nyugalmazott klinikai igazgató. 1941-ben született Budapesten, több mint 3000 szülést vezetett le, kutatási területe a koraszülés volt. Klinikai igazgatóként jelentősen csökkentette a születés közeli halálozási arányt. Kitüntetései között szerepel a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje és a Taufer Vilmos díj. 1997 óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja volt.
Az időjárásról.
A folytatásban egy hideg front érkezik erős széllel és lehűléssel. A hőmérséklet a hét közepére már csak 10 és 15 fok között alakul, és visszatérhetnek a hajnali fagyok. A szél egész héten élénk, többfelé erős, helyenként viharos lehet. A hétfői napsütéses időt délnyugaton és északkeleten felhősebb idő követi, elszórtan zápor is kialakulhat. A csúcs hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 0 és plusz 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
Köszöntöm Önöket, ez a Zöld Elő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, nézzük is, mivel várom Önöket az előttünk álló szűk egy órában. Elindította a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a kertművelő programot. Ez az új szemléletformáló kezdeményezés a növénytermesztés értékeinek és örömének újra felfedezésére hívja a magyar lakosságot. Közérthető és inspiráló formában ad egy gyakorlati tudást a kertészkedésről, miközben ráirányítja a figyelmet a hazai vetőmagok jelentőségére és a fenntartható életmód előnyeire. A témával kapcsolatban Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük majd.
Mielőtt elindítottuk magát a kertművelő programot, csináltunk egy ilyen kertészkedés iránti igényt felmérő kutatást. Itt valamivel több mint 1000 főt kérdeztünk meg a reprezentatív kutatás keretében, és hát nagy örömünkre egyébként több mint az 55%-a, tehát több mint a fele jelenleg is már termeszt magának valamilyen szinten élelmiszert, egyébként elsősorban zöldséget, vagy pedig gyümölcsöt, és az ismerősöktől tájékozódnak elsősorban arról, hogy mit csináljanak, hogy csinálják, és azt gondoltuk, hogy ez a nagyon jelentős, már most is kertészkedéssel foglalkozó társadalmi réteg eredményesebben és biztonságosabban tudja majd végezni ezt a tevékenységet, hogyha nem csak a barátoktól, ismerősöktől tapasztalati úton juthatnak információkhoz, hanem egy napra kész kvázi kisokosként biztosítjuk folyamatosan a szükséges információkat, és hát abba bízunk, hogy a kommunikációs csatornáinkon keresztül nem csak a már kertészkedéssel foglalkozókat, hanem esetben ezen még csak gondolkodó embereket tudunk arra sarkalni, hogy bátran kezdjék el akár a városi környezetben, otthon a teraszon néhány fűszernövény termesztésével a kertészkedést.
Ezt követően pedig egy pályázatról hallhatnak. Még csak nem egy hónapig él a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság plakáttervező pályázata, melyet aktuális természetvédelmi problémák témájában hirdetett meg, felső tagozatos középiskolás, valamint felnőtt korosztály részére. A részletekről majd Szűcs Erzsébet, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelője nyilatkozik nekünk.
Négy téma került kiválasztásra, nem volt könnyű, mert hát sajnos, nem sajnos, természetvédelmi probléma az akad bőven, tehát több témát is tudtunk volna még felhozni, de arra is próbáltunk figyelni, hogy a különböző korosztályoknak úgymond könnyű legyen az alkotás, ezért van olyan téma is, ami inkább az általános iskolásokat szólít meg. Itt például az első téma, ez a békavonulás téma, ami egy kicsit konkrétabb, tehát nem egy ilyen nagyon nagy léptékű általános téma, hanem egy kicsit konkrétabb problémára hívja fel a figyelmet. Ugye itt a tavaszi időszakban, amikor a két étek megindulnak a telelőhelyekről, a szaporodó helyek irányába, a tavak kis vizes élőhelyek irányába, nagyon sokszor az útvonalakat átszeli valamilyen forgalmas autóút, ami nyilván a békák vesztét okozhatja. Természetesen ez sok éve már vannak erre megoldások, ugye a természetvédelem szakemberei békaterelők átjárók telepítésével, illetve nagyon sok békamentő akció szervezésével azért tudnak segíteni a kétértőeknek, de ugye nem tudunk mindenhol ott lenni, nem lehet mindenhol megoldani így a problémát, és azért még ez így is elég sok természetvédelmi kár keletkezik, és ezért gondoltuk, hogy ez lenne az egyik téma, hogy erre kicsit felhívni a figyelmet mondjuk egy ilyen plakáttal, hogy ezeken a helyeken fokozott figyelemmel közlekedjünk.
Kedves hallgatóink, ez tehát a kínálatunk a mai Zöldellőben. Tartsanak velünk!
Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, Miskolcon nagy hagyománya volt néhány évtizeddel ezelőtt a kiskerteknek, vagy akár a hétvégi telkeknek. Sok panellakásban élő döntött úgy, hogy egy kis telket vásárol, és azon termeszti meg magának az általa felhasznált gyümölcsök, zöldségek egy részét. A családi házakban pedig igencsak gyakori volt, hogy több ágyás, vagy több gyümölcsfa is helyet kapott a kertben. Egy időszakban ez a típusú hobbikertészkedés sajnos szinte teljesen megszűnt, de ahogy a Nemzeti Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egy tavalyi felmérése is mutatja, az utóbbi egy-két évben újra népszerűvé vált. Ezért is döntött úgy a hatóság, hogy elindítja új szemléletformáló kezdeményezését, a kertművelő programot. Ez a növénytermesztés értékeinek és örömének újra felfedezésére hívja a magyar lakosságot. A kezdeményezés közérthető és inspiráló formában ad át gyakorlati tudást a kertészkedésről, miközben ráirányítja a figyelmet a hazai vetőmagok jelentőségére és a fenntartható életmód előnyeire. A program részleteiről Várszegi Gábor, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója nyilatkozik rádiónknak.
A kertművelő programnak az elindításának az alapötletét az adta, hogy azért az mindenki számára egyértelműen látható és világos, hogy a mai emberek számára, a mai társadalom számára egyre fontosabb az, hogy honnan származik az élelmiszer, milyen élelmiszert vesznek, egyre tudatosabbak a fogyasztók és a vásárlók. Ebből adódóan egyébként megítélésünk szerint látványosan növekedik azoknak az embereknek a száma is, akik egyébként otthon újra elkezdtek konyhakertben gazdálkodni, városi környezetben elkezdtek fűszernövényeket, vagy paradicsomot, paprikát termeszteni, akár az erkélyen, a balkonon az emberek. Tehát mindenképpen egy figyelem irányul a kiskertes kertészkedési tevékenység iránt. Úgyhogy úgy gondolta a hivatal, hogy egy ilyen kertművelő program elindításával, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnál maga a szaktudás rendelkezésre áll, és eddig is fontos szempont volt a hivatal számára, hogy egy szemléletformálást, egy tudásátadást biztosítsunk a társadalmi rétegek részére, adta magát az ötlet, hogy akkor a mi tudásunkat felhasználva egy napra kész, könnyen érthető, kimondottan a laikus társadalom számára szóló információkat tudjunk biztosítani annak érdekében, hogyha már valaki elkezdte, és nagy Isten az elmúlt években volt néhány csalódása a kertészkedéssel kapcsolatban, akkor tudjunk neki segíteni, vagy ha gondolkodik rajta, hogy elkezdeni egyébként ezt a tevékenységet, akkor mindenképpen egy napra kész és szakmailag megalapozott tudással tudjuk neki biztosítani a sikereket, hogy a adott növénynek a betakarítását követően egy saját maga előállítású, biztosan biztonságos és innentől kezdve teljesen más élményt és ízvilágot biztosító zöldséget vagy gyümölcsöt tudjon fogyasztani.
Említette, hogy megvan ugye önöknél a szaktudás ehhez. Kik azok, akik részt vesznek a Nébiknél ebben a munkában?
Igen, ugye nálunk a hivatali felépítés az szakmai igazgatóságok szerint került kialakításra. Az általam vezetett igazgatóság az, ahol alapvetően a növénytermesztéshez kapcsolódó információk, akár dísznövényről, akár kertészeti kultúráról, akár gyümölcsről, vagy szántóföldi kultúráról beszélünk, rendelkezésre állnak. Az én úgynevezett témafelelőseim, témavezetőim adják a szakmai tudásukat az aktuális tájékoztatások összeállításához. Ugye itt fontos talán azt kiemelni, hogy nem arról van szó, hogy szakcikkeket jelenítünk meg az éppen aktuális ötleteink alapján, hanem úgy próbáljuk a kertművelő programon keresztül az információkat átadni az érdeklődőknek, ami épp aktuális egy kis kertben, egy konyhakertben vagy egy balkonon, tehát minden időszakban az épp aktuális feladatokról próbálunk meg információkat elérhetővé tenni.
Ha jól tudom, a tavalyi év során volt egy felmérés, ahol többek között azt vizsgálták nagyon-nagyon leegyszerűsítve és lerövidítve, hogy hát ki mennyire kertészkedik otthon, mit tudhatunk erről a felmérésről?
Igen, mielőtt elindítottuk magát a kertművelő programot, valóban csináltunk egy ilyen kertészkedés iránti igényt felmérő kutatást. Itt valamivel több mint 1000 főt kérdeztünk meg a reprezentatív kutatás keretében, és hát nagy örömünkre egyébként több mint az 55%-a, tehát több mint a fele jelenleg is már termeszt magának valamilyen szinten élelmiszert, egyébként elsősorban zöldséget, vagy pedig gyümölcsöt, és az ismerősöktől tájékozódnak elsősorban arról, hogy mit csináljanak, hogy csinálják, és azt gondoltuk, hogy ez a nagyon jelentős, már most is kertészkedéssel foglalkozó társadalmi réteg eredményesebben és biztonságosabban tudja majd végezni ezt a tevékenységét, hogyha nem csak a barátoktól, ismerősöktől, tapasztalati úton juthatnak információkhoz, hanem egy napra kész kvázi kisokosként biztosítjuk folyamatosan a szükséges információkat, és hát abba bízunk, hogy a kommunikációs csatornáinkon keresztül nem csak a már kertészkedéssel foglalkozókat, hanem esetben ezen még csak gondolkodó embereket tudunk arra sarkalni, hogy bátran kezdjék el, akár a városi környezetben, otthon a teraszon néhány fűszernövény termesztésével a kertészkedést.
Régen ugye, ha belegondolunk abba, hogy akinek kertes háza volt, az tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, szinte biztos, hogy ültetett valamit, hogyha más nem, akkor egy kis borsót, vagy valami kis gyorsan növő, egyszerű leveshez való zöldséget. Gyümölcsfák is voltak, árnyékot is adtak, illetve szerintem nagyon sok városban úgy volt, mint itt Miskolcon, hogy aki bérházban lakott, annak volt egy kis telke, egy kis hétvégi háza. Mi lehet az oka annak, hogy ezek már így megszűntek? Akár az, hogy valakinek legyen egy kis telke, hétvégi háza, akár az, hogy már szinte semmit nem termesztenek nagyon-nagyon sokan otthon, hanem ugye befüvesítették, beparkosították tulajdonképpen a kertet, vagy letérkövezték.
Igen, sajnos ez a tendencia, ez megfigyelhető volt, bár az én személyes meglátásom az, hogy ez pont most kezd el visszafordulni, és kezdjük újra felfedezni azt, amit egyébként a szüleink korosztálya még aktívan művelt. Az akkor nagyon jellemző, a városi embereknek volt egy nyaralói, egy weekend háza, ahol alapvetően egyébként kertészkedtek és zöldséggyümölcsöt állítottak elő, vagy ha megnézzük a falvakat, még most is sok esetben azt látjuk, hogy hiába van ott a kert, nem használják egyébként a kertet. Ennek szerintem alapvetően társadalmi oka van, az, hogy sokkal több időt töltünk a munkával, remélhetőleg a gyermekneveléssel. Egyszerűen máshova helyeződtek a fókuszok a mai rohanó világban, meg hát ugye a rengeteg elektronikus kütyű azért elveszi az embereknek a szabad idejét, és ezáltal másra, mondjuk a kertészkedésre kevesebb idő jut. De azt gondolom, hogy pont amit az elején említettem, a mostani jellemzően fiatalabb generáció egy teljesen más szemléletet képvisel, és talán pont abból adódóan lett újra egyébként népszerű a kertészkedés, vagy kezd újra népszerűvé válni a kertészkedés, hogy az a fontos számukra, hogy tudják azt, hogy az, amit megesznek, az honnan származik, és milyen kezeléseket kapott, illetve remélhetőleg milyen kezeléseket nem kapott, és biztonságos és egészséges élelmiszer. És hát azért tegyük a szívünkre a kezünket, amikor a nagyszüleink által megtermelt paradicsomba lettünk, vagy megvesszük a boltban a paradicsomot, a között lehet érezni ízbeli különbséget, és amikor saját magára megtermel az ember, akkor pedig még édesebbé válik az a paradicsom.
Hát igen, ég és föld a különbség, az egyszer biztos. Ugye itt a Kertművelő honlapján jelentek már meg cikkek, egy néhány gondolatot mondjunk ezekről is, hogy mik ennek a témái.
Igen, alapvetően a honlap úgy épül fel, ahogy említettem, hogy próbáljuk mindig az adott időszakhoz kapcsolni a szakmai információkat, de nem csak időben struktúráljuk a megjelenéseket, hanem témához is kapcsoljuk. Ugye alapvetően három nagy téma köré csoportosulnak az információk. Az egyik az maga a kertészeti növények, tehát kvázi a növénykultúrák, tehát meg tudjuk nézni a zöldségekhez, gyümölcsökhez, dísznövényekhez vagy fűszernövényekhez kapcsolódó szakmai tartalmukat. Ezen kívül meg tudjuk nézni azt, hogy a talajvédelem és növényvédelem szempontjából éppen aktuálisan mondjuk egy vetőmag előkészítéshez milyen magágyat kell előkészíteni a talajba, hogy kell azt csinálni, milyen mélyre kell vetni a vetőmagot adott növényfaj esetében, vagy mondjuk tavasszal mikor érdemes elvégezni, és miért fontos egy lemosó permetezés, vagy majd ahogy haladunk előre az időbe adott növényfajoknál, mikor milyen kártevők megjelenése várható, azokra hogyan készüljünk fel, hogyan lehet megelőzni a megjelenésüket, vagy ha már megjelentek, hogyan lehet azokat kordában tartani. És hát természetesen az egyik legfontosabb elem az a maga a vetőmag vagy a szaporító anyag, ez pedig a harmadik nagy csoport, amihez kapcsolódóan az információkat folyamatosan biztosítjuk majd. És akkor hát a tervek szerint nem csak ugye honlapon meg a egyéb közösségi média felületeken fogunk megjelenni, hanem terveink szerint TikTok csatorna is nyílik majd, kis videókat készítünk, minél inkább próbáljuk laikusok számára közérthető módon átadni azt az információt, hogy örömünket lejjék és sikeresek legyenek a házi kertészkedésben.
Mi a hogy mondjam, legfőbb cél ebben, hogy minél több embert tulajdonképpen kertészkedésre sarkaljanak, akár egy balkonról van szó, akár pedig valóban egy családi háznak mondjuk a kiskertjéről?
Én azt gondolom, hogy alapvetően talán a legfőbb cél az az, hogy újraépítsük, vagy újra kialakítsuk az ember és a természet közötti kapcsolatot, ami azért a mai világban egy picit távolabb került egymástól. Tehát mindenképpen az, hogy örömmel és pozitív érzéssel tudjuk közelíteni az embereket a körülöttünk lévő csodálatos természethez, és ennek az egyik első lépése meglátásom szerint az az, hogy újra megtapasztaljuk, és nagyon fontos, hogy pozitív élményekkel megtapasztaljuk azt, hogy milyen érzés is az a természetben kint lenni, a friss levegőn időt tölteni, eközben egyébként nem mellékesen számunkra hasznos kertészkedés által növényeket termeszteni, termelni. Tehát a fő cél az azt gondolom, hogy az, hogy közelebb hozzuk a természetet az emberekhez a mai rohanó világban.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy egy új programot indított el a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, ez pedig a Kertművelő című program. Ez a növénytermesztés értékeinek és örömének újrafelfedezésére hívja a magyar lakosságot. A kezdeményezés közérthető és inspiráló formában ad át gyakorlati tudást a kertészkedésről, miközben ráirányítja a figyelmet a hazai vetőmagok jelentőségére és a fenntartható életmód előnyeire. A program részleteiről Várszegi Gábor, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
Az utca túl sivár, ide semmi nem küt már. Talán egy pár fotó, amit megkímélt a nyár. Mi lett az álomból, hova szól az útlevél? Ki tudja, merre menj, hogy máshol más legyél? Van pár bőrönt, belefér az életünk. Néhány emlék, amit szívdobogva ül. Lesz pár búcsú, amit nem felejtünk el. És ha nem vagy, csak a nagy kabát lel. Ott vár a lábnyomom, tudom ott van az otthonom. Szabad életről álmodom, a béke újja írja jel. A fény íze bárki, nekem édes a sár.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, még csak nem egy hónapig él a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának plakáttervező pályázata, melyet aktuális természetvédelmi problémák témájában hirdetett meg, felső tagozatos középiskolás, valamint felnőtt korosztály részére. Szerte az országból, így Miskolcról és Borsodabó-Izenpén vármegyéből is pályázhatnak az érdeklődők. Négy témakör közül választhatnak: a békavonulás, a csak az a szép zöld gyep, a veszélyes etetés, valamint a vizek őrzői. A meghosszabbított határidőnek köszönhetően pedig április 30-áig küldhetik be az alkotásokat mindazok, akik szeretnék megmérettetni magukat. A további részletekről Szűcs Erzsébet, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság környezeti nevelője nyilatkozik rádiónknak.
A plakáttervező pályázatnak az ötlete tulajdonképpen egy ilyen utopisztikus gondolatból született meg, hogyha járunk-kerünk az utcákon, akkor akarva akaratlan is mindig szembe jönnek az óriás plakátok, és valahogy nekem onnan jött az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogy milyen menő lenne, hogyha az óriás plakátok kicsit a környezeti nevelésnek a terei is lehetnének. És hát azért mondom, hogy utopisztikus, mert ugye legkevésbé környezeti nevelés témát látunk ezeken az óriás plakátokon, és hát lehet, hogy ez most még nem fog megvalósulni, de innen jött az ötlet, hogy esetleg lehetne egy alkotó pályázatnak ez a témája, hogy tervezzenek a jelentkezők plakátokat különböző aktuális természetvédelmi problémák témában.
A témákról is mindenképp fogunk beszélni, de először általánosságban beszéljünk a pályázatról. Kik azok, akik részt vehetnek benne? Mi a menete, mik a szabályok?
Három kategóriában lehet jelentkezni. Általános iskola felső tagozat, középiskola és felnőtteket is megszólítanánk. Tehát ez a harmadik kategória. Négy témában, hát a szabályokról olyan nagyon részletesen most nem beszélnek, ugye mindent meg lehet találni a honlapunkon, illetve a Facebook felületünkön a kiírásban, és maga a módja pedig az hát majdnem, hogy szabadon választott, talán annyi megkötés, hogy A4-es, A3-as méretű lehet az alkotás, és nagyon fontos, hogy az alkotó saját maga által készített művel pályázzon, ami lehet hagyományos rajz, de lehet festmény, kollázs technika, színes, fekete-fehér, a lényeg, hogy minél egyedibb legyen, és hát szeretnénk, hogyha ezúttal a mesterséges intelligenciát mellőznék a jelentkezők.
És hát azért mondjuk el azt is, azt gondolom, az egy nagyon fontos információ, hogy tulajdonképpen itt a Bükki Nemzeti Park igazgatóság témákat is megjelölt. Melyek ezek, illetve mit tudhatunk róluk?
Így van, végül négy téma került kiválasztásra. Nem volt könnyű, mert hát sajnos, hogy nem sajnos, természetvédelmi probléma az akad bőven, tehát több témát is tudtunk volna még felhozni, de arra is próbáltunk figyelni, hogy a különböző korosztályoknak úgymond könnyű legyen az alkotás, ezért van olyan téma is, ami inkább az általános iskolásokat szólít meg. Itt például az első téma, ez a békavonulás téma, ami egy kicsit konkrétabb, tehát nem egy ilyen nagyon nagy léptékű általános téma, hanem egy kicsit konkrétabb problémára hívja fel a figyelmet. Ugye itt a tavaszi időszakban, amikor a kététek megindulnak a telelőhelyekről, a szaporodó helyek irányába, a tavak kis vizes élőhelyek irányába, nagyon sokszor az útvonalakat átszeli valamilyen forgalmas autóút, ami nyilván a békák vesztét okozhatja. Természetesen ez sok éve már vannak erre megoldások, ugye a természetvédelem szakemberei békaterelők, átjárók telepítésével, illetve nagyon sok békamentő akció szervezésével azért tudnak segíteni a kétértőeknek, de ugye nem tudunk mindenhol ott lenni, nem lehet mindenhol megoldani így a problémát, és azért még ez így is elég sok természetvédelmi kár keletkezik, és ezért gondoltuk, hogy ez lenne az egyik téma, hogy erre kicsit felhívni a figyelmet mondjuk egy ilyen plakáttal, hogy ezeken a helyeken fokozott figyelemmel közlekedjünk. Sajnos tudok én is az országban olyan helyet, ahol hiába van kisebb tábla mondjuk, ami mondjuk békavonulásra felhívja a figyelmet, ezt vagy nagyon nehezen észrevehető, vagy figyelmen kívül hagyják az autósok, pedig egy kis odafigyeléssel azért nagyon sok kétértű életet lehetne megmenteni.
Mi az oka, bocsánat, annak, hogy ez a rengeteg munka, amivel ugye itt a természetvédelmi szakemberek próbálják a békavonulást védeni, nem úgy ért el az eredményét? Nem gondolják az emberek, esetleg az autósok, a közlekedők ezt olyan fontosnak vajon?
Igen, úgy gondolom, hogy ez nem mindenki gondolja ezt fontosnak. Így van. Vagy lehet, hogy nem is tud róla, hogy esetleg ott azon az adott területen van egy vizes élőhely, ahol gyakoribb lehet a kétértű mozgás. Igen, úgy gondolom, hogy nem sok, tehát hogy sokan vannak még mindig, akik ezt nem gondolják olyan nagy problémának.
És hát ide fűzhetjük a következő témát is, a csak az a szép zöld gyep, amiről hát ugye sokan azt gondolják, hogy úgy a jó, hogyha minél kisebbre van vágva. Jól sejtem, hogy ez innen indul?
Igen, ez innen indult. Ugye itt az lenne a cél, hogy a közvetlen környezetünk, lakóhelyünknek kicsit a biológiai sokféleségét növeljük, megőrizzük. Látunk azért már nagyon sok jó példát nagyvárosokban is, hogy próbálnak ugye úgynevezett ilyen mélegelőnek meghagyni olyan helyeket, ami abszolút kihasználatlan és teljesen felesleges mondjuk tövigvágni a füvet. De ez még, tehát én is közvetlen környezetemben tapasztalom, hogy ez még mindig valahol be van vésődve a társadalomban, hogy akkor van rendben a környezetünk, hogyha ott nem nő a fű, és minél rövidebb. Nyilván ez az élővilág szempontjából ez egy sivatagot jelent, mert ugye ahol nem virágzik növény, ott nyilván ott a rovarok sem tudnak megjelenni, illetve hát ezt egyébként most már, ahogy egyre melegszik a éghajlatunk, illetve itt abszolút a klímaváltozásnak a következményeit, most már bőrünkön érezzük, hogy elég, ha megnézzük, hogy milyen kevés csapadék esik, most már évek óta, és milyen kevés víz van a tájban, akkor ezt már tényleg a bőrünkön is tapasztalhatjuk, hogy mondjuk adott esetben, ha lebetonozunk egy udvart, akkor ez mennyire kellemetlen tud lenni például nyáron, amikor nem tudunk egy árnyékba sem elbújni, vagy 60-70 fokot mérünk mondjuk a beton fölött közvetlenül, mert annyira felmelegszik a levegő. Nyilván ez nem csak az élővilágnak rossz, hanem az embereknek is kellemetlen környezetet okoz, és hát jó lenne ezen tudnánk kicsit a fejekben változtatni, hogy nem csak tehát magunknak is, illetve az élővilágnak is kicsit kellemesebbé és élhetővé tegyük a környezetet. Nyilván itt erről órákat lehetne beszélni, csak erről az egy témáról. Tehát nyilván itt nem az a cél, hogy mindent vadítsunk el a környezetünkbe, hanem itt az lenne a cél, hogy a szép nyírt gyep mellett legyen az udvaron egy olyan hely is, ahol kicsit az élővilágnak teret tudunk engedni.
Ez azt jelenti például, hogy ahol mondjuk van egy szimpla családi háznak az udvara, hogy akkor mondjuk nem probléma, ha le van nyírva idézőjelben szépen a fű, a gyep, de legyen mondjuk egy néhány négyzetméteres olyan terület, ami ahol kicsit hosszabbra hagyjuk, kicsit bokrosabb terület?
Így van, tehát nyilván azt nem lehet elvárni mindenkitől, hogy mélegelőt tartson fel az egész udvarán. Nyilván azért az udvar az egy családi rendezvénynek is egy színtere, egy kisebb futballpályának is lehet a színtere, vagy bármi, tehát itt nem ez a cél, hogy aztán mindenhol minden nőjön, de hogy igen, legyen egy olyan része az udvarnak, ahol a vadvirágok tudnak virágozni, ahol a beporzóink tudnak maguknak élelmet, táplálékot találni, ahol a rovarok el tudnak bújni, tudnak telelni. Így van, tehát hogyha tényleg csak a beporzókra gondolunk, ugye itt méhek, lepkék, zengőlegyek, egyes bogarak, akik a zárvatermő növényeinknek kb. 87%-át porozzák be, aminélkül nem lennek zöldségeink, gyümölcseink, és még nagyon sok haszonnövényünk, ha csak csak idézőjelben beporzókra gondolunk, akkor az már egy óriási segítség, ha van egy ilyen része a kertnek, ahol ők táplálékot találnak, illetve el tudnak bújni mondjuk a télire, meg tudják találni a életfeltételeiket. Úgyhogy ez nagyon fontos lenne, és nem mellesleg azért gyönyörködni is lehet egy virágos kertben, egy virágos gyeprészben.
Mi a harmadik témakör, amire pályázhatnak itt a plakáttervezés során, amiből szintén lehet választani?
A harmadik téma a veszélyes etetés címet kapta. Ez is egy kicsit konkrétabb, kevésbé átfogó. Itt a vízimadarak etetésére hívnánk fel, illetve a felesleges etetésükre a figyelmet. Ugye ez is egy nagyon régi szokás, hogy ahol mondjuk egy városban egy kis tó van, vagy bármilyen vizes terület, ahol a vízimadarak átmenetileg megtelepednek, ott elég megszokott jelenet, hogy a családok etetik a madarakat kenyérbéllel, vagy valamilyen péksüteménnyel, még rosszabb esetben valamilyen chipszel, rágcsával, egyebekkel, amik rengeteg adalékanyagot tartalmaznak, és hát ugye a vízimadarak etetéséről van egy ilyen tévhit, hogy őket etetni kell, nem kell etetni, ők egy megfelelő vízi élőhelyen megtalálják maguknak a táplálékot. Ugye ez esetleg abból adódhat ez a tévhit, hogy a télen a madáretetőket látogató énekes madarakhoz hasonlítjuk, de nekik teljesen más az életmódjuk, alapvetően különbözik a két csoport életmódja. A vízi madaraknak rengeteg betegséget okozhat ez az egyoldalú táplálkozás, ez a kenyérrel és más ilyen élelmiszerrel való táplálkozás, amellett, hogy betegséget okoz, ugye oda vonzza őket egy csoportba, nagyobb az esély, hogy esetleg egymásnak valamilyen fertőző betegséget átadnak. A vonuló madarak esetleg később vonulnak el, vagy nagy Isten nem is vonulnak el, akkor ott már egy keményebb télen a befagyás is veszély lehet. Tehát a fagy veszély is lesekedhet rájuk. Tehát ezeken felül pedig a vizeket is elszennyezzük ezekkel a bedobált élelmiszerrel, amit esetleg mondjuk nem fogyasztanak el rögtön a madarak, és még feleslegbe be van dobálva, nyilván szennyezzük a vizeket is. Tehát abszolút egy felesleges és rossz szokás ez a vízi madarak etetése. Nyilván az énekes madarakat meg nem kenyérrel etetjük, annak is meg vannak a maga szabályai, hogy a téli madáretetőket mivel lehet feltölteni. Szóval ez a harmadik téma, ez azért a veszélyes etetés címet kapta, mert itt a vízi madarak etetésének a veszélyeit próbálnánk hangsúlyozni, és ugye az lenne a plakátnak is a téma, hogy erre hogy lehetne jól felhívni a figyelmet.
És hát ugye itt van az utolsó téma, a vizek őrzői. Mi ez?
A vizek őrzői elnevezés az egy előző, a 2022-23-as tanév vetélkedőnek volt a címe, ami ugye egy háromfordulós vetélkedő volt, és teljes mértékben a vizes élőhelyek volt a témája, és ezt a címet onnan hoztuk tovább, mert tulajdonképpen a fő téma itt is a vizes élőhelyek problémája, és hát ez is egy őrült nagy téma, tehát egy elég átfogó téma, ami abszolút aktuális most, akit érdekel, meg nyomon követi ezeket az oldalakat, akkor az tájékozódhat arról, hogy tényleg ezekben a mostani aszályos években egyre gyakrabban száradnak ki a kis patakjaink, a folyóink soha nem látott mértékben apadnak, eltűnik a víz a talajból, látjuk, hogy nagyon egyenlőtlen a csapadékeloszlás, hol teljes asszály van, hol villámárvizek vannak, amik ugye nem jól hasznosulnak a talajban, ezek a gyorsan lezúduló villám árvizek. A vízgazdálkodási szokásaink már nem megfelelőek, amíg több évtizedig úgy tűnt, hogy ez a járható út, az most abszolút bebizonyosodott, hogy ez már nem járható út. Ugye rengeteg, szinte minden folyónk, illetve patakunk medre szabályozva van. Emellett még ugye a mezőgazdaságunk is általában egy nagy monokultúrás mezőgazdaság, ami azt jelenti, hogy egy nagy területen egyféle növényt termesztünk, rengeteg növény is, rovarirtószerrel. Ezek mind oda vezetnek, hogy a talajt abszolút kizsigereljük, a táj kiszárad, elsivatagosodik. Tehát nagyon, nagyon kevés víz van a tájban. Hál' Istennek az biztató, hogy most már nagyon sok helyen látunk olyan civil szerveződéseket és olyan embereket, akik ezt vállukra vették, ezt a problémát, és nagyon sok ilyen kisléptékű beavatkozásra kerül már sor, ami helyi szinten nagyon szép megoldásokat és mutatnak arra, hogy hogyan lehet a vízkészleteket megtartani helyben. És ez a téma, ez a nagy téma, ez erre utalna, hogy erre hogy lehet felhívni a figyelmet, akár egy jó példával, akár a saját háztartásunkban összegyűjtött jó példával, vagy hogy lehet a vizet megtartani, jól felhasználni, takarékoskodni vele. Úgyhogy itt ez lenne a fő téma, a vízpazarló szokásokon hogyan tudnánk változtatni.
Miért pont ez a négy téma került fókuszba? Ugye elmondta, hogy nagyon nehéz volt sajnos választani, mert hogy azért sok-sok olyan kérdés van, amire fontos lenne felhívni a figyelmet.
Azért ezt a négyet választottam, mert talán ezeken a legjobban tetten érhető az, hogy vannak olyan szokások, amik nagyon régóta berögzültek a mindennapjainkba, amikről azt gondoljuk, hogy helyesen gondolkodunk róla, és jó az a gyakorlat, ami éppen van, vagy amit éppen követünk, és úgy gondolom, hogy itt kellene a leginkább felhívni a figyelmet ezekben a témákban, hogy talán eddig nem jól gondoljuk azt, hogy nem jók a gyakorlataink, és hogy változtatni kellene, illetve itt nyilván itt a vizekörző témában ez pedig már tényleg olyan téma, amit a bőrünkön érzünk, de akár mondhatnám a beporzók témáját is, hogy ezt is, ha még most nem, de sajnos, ha ilyen mértékben csökkennek a rovaroknak a száma, a beporzók száma a világban, akkor sajnos előbb-utóbb ezt is majd a bőrünkön fogjuk érezni, ne történjen meg. Úgyhogy ezért választottuk ezeket a témákat.
És hát talán azt is elmondhatjuk egyébként, ahogy én itt a négy témát nézegettem, hogy azért például az, hogy a vízimadarakat ne etessük, hát azért az nem kerül egy nagy erőfeszítésbe. Tehát, hogy az tulajdonképpen semminkbe sem kerül, ahogy akár a gyepnek az odafigyelve történő kialakítása, illetve ahogy beszéltük is, hogy mondjuk egy-egy dúsabb terület meghagyása, meg hát tulajdonképpen talán mondhatjuk azt, hogy a másik két téma is olyan, ami hát inkább csak gondolkodásmódbeli változtatást igényel, nem anyagi ráfordítást, nem annyira.
Így van, ezt nagyon jó, hogy nagyon jól látja, és nagyon jó, hogy említi, de szerintem itt dőlnek a dolgok egyébként, tehát hogy ez a legnehezebb lépcsőfok, én úgy gondolom, hogy egy döntést kell hozni mindenkinek, és onnantól kezdve, hogyha valamit szeretnénk, és megvan a cél, akkor persze nem mindig könnyű az út, de hogy ez a legfontosabb lépés, hogy elhatározunk valamit, hogy na, innentől kezdve én ezért fogok dolgozni, vagy ez így fogom csinálni, és akkor ha többen gondolkodunk így, és még együtt is tudunk dolgozni, akkor ezek a célok abszolút megvalósíthatóak, de szerintem ez a legnagyobb lépcsőfok, hogy az emberek fejében ez a felismerés megtörténjen, hogy igen, ezt eddig így gondoltam, de most lehet, hogy akkor ezen változtatnék. És még annyit mondanék, hogy minden témához ott a kiírásban mi készültünk egy kis irodalmi hivatkozással, mert éppen azért, hogy egyértelmű legyen a hogyan, illetve hogy mik a problémák, és ezt mindenkit biztatnék arra, hogy egy kis időt szán erre a plakáttervező alkotópályázatra, akkor egy kicsit merüljön el a megadott linkekben, illetve megadott irodalmakban, éppen azért, hogy kicsit tisztán lássa a problémát, illetve tudjon tájékozódni, hogy mik azok a azok az utak, amin keresztül ezeket meg lehet valósítani, és nem mellesleg ezekből rengeteg ihletet lehet meríteni az alkotáshoz is.
És hát számos jó tanács is található ezeken ezekben az írásokban, ahogy én néztem. A plakettervező pályázatra visszatérve a menetre, mi történik? Valaki mondjuk meghallja akár ezt a riportot, vagy olvassa az önök felhívását, eldönti, hogy melyik kategóriát választja, illetve esetleg utána is néz a dolgoknak. Mi utána az ő feladata? Megtervezi a plakátot, és aztán beküldi, és várja, hogy mi fog történni?
Így van, a megadott e-mail címre a megadott módon beküldi a pályázatot. A beérkezett pályázatokat elbíráljuk, és a legjobb pályaműveket tervezzük kiállítani, tehát a legjobb pályaművekből kiállítást terveznénk a látogató központjainkban, valamint oklevéllel, illetve természetismereti kiadványokkal díjaznánk, illetve a első három helyezettet látogatóhelyünkre szóló belépőkkel díjazzuk majd.
És akkor, ha jól gondolom, mivel ugye vannak olyan témák, amik mondjuk csak egy kategóriát érintenek, vagyis van olyan téma, például a békavonulás, de van, ahol mind a három korcsoportból, tehát általános iskolások, középiskolások és felnőttek is pályázhatnak, például a gyepről szóló témában, akkor gondolom, hogy három kategóriában is fognak győztest hirdetni?
Így van, tehát kategóriánként külön, igen.
Mit tudhatunk egyébként arról, hogy honnan lehet pályázni? Tehát, hogy innen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területéről Borsodabói-Zemplén vármegye, Heves és Nógrád vármegye, vagy szerte az országból várják a pályázatokat?
Nagyon fontos kérdés, egész országból, sőt, hogyha valaki határon kívül olvassa, akkor nagyon szívesen határon kívülről is várunk pályázókat.
Kedves hallgatóink! A Bükki Nemzeti Park igazgatóság plakáttervező pályázata még csak nem egy hónapig él. A meghosszabbított határidőnek köszönhetően április 30-áig küldhetik be az alkotásokat mindazok, akik szeretnék megmérettetni magukat. Felső tagozatos, középiskolás, valamint felnőtt korosztály számára hirdették meg a pályázatot. A részletekről Szűcs Erzsébettel, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság környezeti nevelőjével beszélgettünk.
Csiratom az én ifjúságom, mikor minden virul a határon, mikor nyílik boldogan mosolyogva a nyári rózsa, piros nyári rózsa. 16 év fényével szívemben a mosolygó őszről énekeltem, de akkor még nekem is nyílt volna piros nyári rózsa. Nyári rózsa, piros nyári rózsa. Nyári rózsa, piros nyári rózsa. De akkor még nekem is nyílt volna nyári rózsa, piros nyári rózsa. Beköszöntött már a lelkem őszen a búnéki régi ismerősen. A nyári rózsa, piros nyári rózsa. Nyári rózsa, piros nyári rózsa. Nyári rózsa, piros nyári rózsa. Ahol járok, mintha hervadozna. Nyári rózsa, piros nyári rózsa. De azért csak meg leszek én szépen, rózsám is lesz nem sokára nékem. Hűen némán borulsz majd síromra, őszi rózsa, fehér őszi rózsa. Yeah.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöldellőbe. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Búcsúzik a szerkesztő, Huszár Kata, viszont hallásra.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
The gates and doors were barred and all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness and rose at every sound, half in hopeless sorrow and half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. And just before the sunrise, I heard something at the wall. The gate began to rattle and the voice began to call. I hurried to the window and looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. And there was no one there but Mary, so I went down to let her in. And John stood there beside me as she told us where she'd been. She said they've moved him in the night and none of us knows where. The stone's been rolled away and now his body isn't there. We both ran toward the garden, then John ran on ahead. We found the stone and the empty tomb just the way that Mary said. But the winding sheet that wrapped him in was just an empty shell, and how or where they'd taken him was more than I could tell. Something strange had happened there, but just what, I did not know. John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him, then I saw him. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I had promised him just added to my shame. When at last it came to choices, I denied I knew his name. And even if he was alive, it wouldn't be the same. Suddenly the air was filled with strange and sweet perfume. Light that came from everywhere drove shadows from the room. Jesus stood before me with his arms held open wide, and I fell down on my knees and just clung to him and cried. He raised me to my feet, and as I looked into his eyes, love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt in my confusion disappeared in sweet release, and every fear I'd ever had just melted into peace. Gates.